Szeretettel köszöntelek benneteket, csak éppen most szembesültem azzal, hogy elég sok gyerek van, volt, amikor voltam itt köztetek, és nem volt sok gyerek, viszont azt meg nagyon-nagyon nem szeretem, amikor itt vannak a gyerekek közöttünk, és velük nem foglalkozunk, úgyhogy szeretettel köszöntöm elsősorban a gyerekeket. Én nem akarom, hogy nagyon mozogjatok, ha van kedvetek, kijöttök ide előre, hogyha ha nincs kedvetek, maradtok a helyeteken, és meghallgattok egy történetet. Van ott még el, csak el kell venni azt a papírt. El kell venni azt a papírt. Jó, vagy úgyis jó. Jó, jó, úgyis jó. Na, szeretettel köszöntelek titeket, és szeretném nektek elmondani, hogy ez ugyan nem olyan kicsi gyerekekről szól, hanem ilyen nagyobb lányokról, akiknek már báli ruhákat vartak, meg varrattak a szüleik. És hát biztos volt az iskolában báliga, az volt. Óvoda, bál, iskola, farsang, úgy van. Mit szoktak de akkor csinálni? Óvoda mellett van. És mit szoktak akkor csinálni a lányok? Táncolni, így van. Jelmezbe múl, így van. Aztán vannak nyári bálok, akkor nem jelmezbálok van. Zenét is, igen. A nyári bálokon arra igyekeznek a lányok, hogy a legszebb ruhát vegyek.
Most például lesz egy kis a szomszédunknak a születésnapja, most is elfogunk.
Igen, jól teszitek. Mindent meg kell ragadni, hogy
mindent.
Igen, hogy barátságban legyünk a környezetünkkel. Minden alkalmat ragadjatok meg, és mutassátok meg, hogy mi az igazi kereszténység. Na és a két lány nagyon-nagyon nagy barátnők voltak, és mind a kettő elég gazdag lány volt. A szüleik a városnak a vezetői voltak, az egyik lánynak a polgármester volt, az apukája, de ez egy nagyváros, képzeljétek el, egy nagyváros polgármesterének a lánya. Szép is volt, mindenki leste őt, hogy milyen elegáns, milyen szép, és volt egy másik lány, akinek gyáros volt az apukája. Képzeljétek el, hogy ennek a gyáros lánynak az apukája meghalt, és kiderült, hogy hát sajnos a család nagyon kevés örökséget kapott, el is kellett nekik a szép nagyházból költözni, el kellett egy másik városba költözniük, pedig nagyon-nagyon készült barátnők voltak, és nagyon-nagyon készült mind a két lány arra, hogy mennek a bálba, és nekik lesz a legszebb báli ruhájuk. Hát ez a bál elmaradt amiatt, hogy az apuka meghalt, temetés és egyebek, és aztán utána jött a költözés. És következő alkalommal ezek, akiknek meghalt, ennek a lánynak, akinek meghalt az apukája, azok egy még nagyobb városba költöztek rokonokhoz. Sokkal nagyobb, egy világvárosba költöztek el, és a polgármesternek a lánya a következő bál előtt meg akarta hívni a volt barátnőjét, és írtak, egymásnak sok levelet írtak, és írta a barátnőjének, hogy elmennék hozzátok, és ott csináltatnám meg a báli ruhámat. És így is történt, hogy megérkezett ebbe a városba, barátnője nagyon kedvesen fogadta, de ez a polgármesternek a lánya nagyon meglepődött a lakáson. Azért lepődött meg, mert hát amikor együtt egy városban laktak, akkor ezeknek csodálatosan szép faragott bútoraik, a hatalmas csillárok, meg csillogó, villogó díszek voltak a szobában, mint most a szobáikban, és most meg hát nagyon szerény bútor, az ő barátnője is várta ugyan a vonatnál, de egy nagyon egyszerű, szerény kosztümben. Hát mi történt itt? Mi lett itt? Nagyon meg voltak lepődve, meg volt lepődve, és hát éjszaka hát sokat beszélgettek, na akkor mit csinálsz, hogy csinálod, mi történt veled, tanulsz, vagy hát mondta az a lány, akinek meghalt az apukája, hogy tanulok, de dolgoznom kell majd. Dolgoznod? Hát egy ilyen gazdag lánynak dolgozni, ugye nagyon elcsodálkozott rajta a polgármester lánya, ők ilyenre nem készültek. Jól kell férjhez menni, gazdag férfi, de ezt kell férjhez menni, és akkor lesz sok pénz, és akkor nem kell dolgozni. De már harmadik este nem tudtam megállni, megkérdezte tőle, hogy mi van veletek? Hát azért elég pénzetek maradt. Mi ez az egyszerű bútor, meg mit csinálsz te este lefekvés előtt? Szoktalak figyelni, hogy félrevonulsz, mindig olvasol, meg letérdelsz. Hát nem kell azért ilyen komolyan venni, régen se vettük ezt olyan nagyon komolyan. És akkor mondta a barátnője, hogy de én komolyan veszem, én nagyon szeretem az Úr Jézust, szeretek olvasni. Hát ez nem az én barátnőm, nem az én régi barátnőm, gondolta a polgármester lánya. És közben pedig járt a próbákra, mert varták neki a báli ruhát, aztán már negyedik nap feltűnt neki, hogy te figyelj csak, és mi lesz a te báli ruháddal? A lány elmosolyodott, az enyém is készül. Hogy? Hol készül? Hát a legjobb varrónőnél. Varratta a legjobb szalomban, varratta a ruhát. Kíváncsi volt, hát biztos valami szegény varrónőhöz kellett, hogy menjen az én leszegényedett barátnőm. Aztán ötödik este eltelt, és akkor kezdte mondani, hogy milyen lesz a báli ruhád. Elmosolyodott ez a lány, és mondta, hogy fehér. Tiszta fehér. Tiszta fehér, én almazöldet varratok, és ilyen fodor lesz rajta, meg olyan csipke lesz rajta. Szóval lány meg csak mosolygott, aki vendégül látta a barátnőjét. És akkor kezdte neki mondani, hogy tudod, nem az a fontos, hogy most a bálra milyen ruhám legyen. Az a fontos, hogy nekem a belső ruhám tiszta hófehér legyen. És elkezdett neki beszélni az Úr Jézusról. Elkezdett neki arról beszélni, hogy ő igazából nem fog elmenni erre a bárra, hogy ő igazából egy mennyei közös életre készül, ami mindenkinek a legszebb ruhája lesz, és ez olyan dolgokból áll, hogy szeretjük az Urat, igét tanulunk, és jó cselekedeteket hajtunk végre. És akkor a polgármester lánya megkérdezte, hogy de hát mégiscsak beszéltél te valamilyen ruháról. Hát igen, azt mondja, miközben én itt olvasok, és letérdelek, és imádkozom, készül az én ruhám. De tudod mit? Ma este gyere el velem, lesz egy előadás. Előadás? Milyen előadás? Hát bibliai. Nagyon keserű, hogy végül is engem itt vendégül látnak. Nem illik azt mondani, hogy nem megyek el. Elment erre az előadásra. Amikor visszatért, nagyon hallgatott, nagyon-nagyon-nagyon hallgatott. Szóval másnap este megint megkérdezte a barátnője, én megint elmegyek az előadáson, nem akarsz velem jönni? Hát gondolkodott, de azt mondja, csak elmegyek. Eltelt a harmadnap, negyednap, minden este jött velük egyre nagyobb kedve. És amikor haza kellett volna menni, és menni kellett volna az almazöld báli ruháért, el is ment. De amikor az esti előadás jött, akkor odasúgta a barátnője fülébe, hogy az én ruhám is elkészült. Az én fehér ruhám. Én nem akarok tovább így élni. Ahogy te élsz, ahogy te gondolkodtok, az az igazán szép, és az az értékes, és az a békességes. És képzeljétek el, hogy amikor hazautazott, és ugye várta mindenki, hogy majd ő lesz a bál szépe, el sem ment a bár, és amikor mentek kérdezgetni, akkor ő lett annak a városnak a legjobb misszionáriusa. És azt mondta, hogy Isten elküldte önmagát az ő igéjében. Elküldte az ő követeit, fogadjuk be a követeit, és építsük inkább föl, és szépítsük inkább a belső ruhánkat. Hát én szívből kívánom nektek, hogy mindazoknak meglegyen ez a szép fehér ruha, ami majd örökké tart, soha nem fog elrongyolódni, soha nem lesz piszkos, hanem ott leszünk mindannyian az Úr Jézussal, és ezt fogjuk viselni. Köszönöm szépen a figyelmeteket! Kedves gyülekezet, most nyissuk ki Isten igéjét. Jelenések könyvénél Jelenések könyve 18. fejezeténél, és a 18. fejezet, hát azt hiszem, hogy nagyon sokan tudjátok már is, hogy hogy kezdődik ez a fejezet a Szentírásban. Bizonyára nagyon ismerős ez az igei szakasz, és bizonyára nagyon-nagyon sok oldalról meg lehet közelíteni ennek a szakasznak a megértését. Én azt szeretném, ha ma délelőtt egy sajátos szempontból közelítenénk meg. Első két verset fogjuk csak olvasni, utána kihagyunk egy részt, amikor a Babilonnak a megítéltetéséről lesz szó, biztos nagyon sok szó esett erről, és majd szeretném, hogyha a 11. verstől olvasnánk el azokat a jellemvonásokat, amiért megítéltetik Babilon. Tehát Jelenések könyve 18. rész, első két verse így hangzik. Ezek után egy másik angyalt láttam leszállni a mennyből, akinek nagy hatalma volt, és dicsősége beragyogta a földet. Hatalmas hangon így kiáltott, leomlott a nagy Babilon, és ördögök lakhelyévé lett, minden tisztátalan lélek börtönévé, és minden tisztátalan és utálatos madár börtönévé. Itt álljunk meg. Szeretném kérdezni tőletek, hogy ez az angyali üzenet, hogy leomlott be Babilon, egyedül álló Jelenések könyvében? Nem. Előtte már elhangzik, igaz? Itt, ha a fejezet szerint akarjuk megmondani, akkor a Jelenések könyve 14. fejezetében már elhangzik. Nagyon érdekes, ugye, hogy én hallottam Stramski testvért is magyarázni a három angyalt, hogy a két angyal, az első és az utolsó, tehát az első és utolsó angyal felszólít. A második angyal felszólít? Nem. Tényt állapít meg, igaz? Figyelitek, hogy itt, amikor megismétli azt az üzenetet, itt már, és egy picit tekintsünk le a negyedik versre, itt már viszont van felszólítás, igaz? Olvassuk el ezt a negyedik verset, és hallottam egy másik hangot a mennyből, amely ezt mondta, fussatok ki belőle én népem! Fussatok ki belőle én népem! Itt már felszólítással jelenik meg a második angyal üzen. Itt már nem csak ténymegállapítás van, itt már nem csak arról van szó, hogy a Babilon elvettetik, és az Úr leépíti, leomlasztja a Babilonnak a falait, itt már arról van szó, hogy elhangzik egy felszólítás. Én tudom, hogy sokak nem fognak velem egyet érteni, már ugye nem először beszélek erről az igéről, és van, amikor nagyon nem értenek velem egyet a testvérek, de én szeretném, testvérek, megerősíteni azt, ahogy látom az igében, hogy bár az Úr szemében szervezetileg valóban Babilon leomlott, de mindaddig nincs teljes elvettetés, és mindaddig nincsen Isten népe számára egy különleges, elkülönülési felszólítás, ameddig ennek a fényes angyalnak a megjelenése meg nem történik. Mert ez egy időben történik. Egy időben történik a fényes angyal megjelenésében. Nos, testvéreim, mitől fényes az angyal? Mitől fényes ez az angyal? Mitől ragyog? Mitől ragyogja be a földet? Isten dicsőségétől. Isten dicsősége akkor, amikor a tanítványok ugye összejöttek. Miben látszott meg? Fényes volt az arcuk Istvánnak, ugye, ott a nagy tanár előtt. Milyen ember volt István, hogy jellemzi a Biblia? István pedig teljes volt. Szentlélekkel teljes volt. Szentlélekkel teljes volt. És igen, úgy látták az orcát, mint egy angyalit, nem is bírták nagyon elviselni. És a szavait sem, mert a szavai is át voltak hatva valami olyan hatalmas erővel, olyan meggyőző erővel, ami ellen nem lehetett védekezni, mert nem volt érv. Figyeljétek meg az embereknek, mikor nincsenek érveik, akkor jönnek a kövek vagy az öklük. Akkor vagdalkoznak. De igazából a ragyogás, a fény, az, hogy ti vagytok a világ világossága, mondta Jézus Krisztus, akkor következett be, amikor ott ültek 120-an a felházba, És hát ugye gyakran ábrázolják mi a gyerekeknek a könyveiben is, hogyha látjuk, hogy a pünkösnek az eljövetelét, olyan kis lángocskák vannak az emberek feje fölött, ugye, olyan, és valahogy a képzeletünkbe úgy kicsit bele is szugerálták, hogy ez így volt. Hát ha jobban oda figyelünk a szövegre, azok egy hatalmas lángcsóva jött a mennyből, és a széjjel oszlott és körbevett mindenkit, akik ott voltak a felházban. Nem csak a fejecskéjük fölött így lobogott valami kis láng, hanem befogta őket ez a mennyei fény, ez a mennyei láng. Teljesen körbe fonta őket, körbe vette őket. Birtokba vette őket Istennek a szent lelke. Nem fordítva volt, nem ők birtokoltak. Ugye figyeljétek a mai karizmatikus mozgalmakat is. Uram, add meg nekem ezt a adományt. Uram, add meg nekem, hogy én is tudjak nyelveken szólni. Uram, uram, add meg nekem, hogy gyógyítani tudjak. Uram, uram, add meg nekem, hogy 200 kilométerre elmenjen az autón benzin nélkül. Tehát birtokolni akar az ember, birtokolni akar. De itt pont az ellenkezője történt. A Szentlélek Úr Isten birtokba vette ezeket az embereket, körbefogta őket. Hát ugye, ott fog repülni az angyal az ég közepén, az egész földet majd egy lángba borítja, vagy lángcsúvába borítja? Így képzeljük el? A hármas angyali üzenetnél kikről van szó? Első, második, harmadik angyal jelenléténél. Emberekről van szó. Emberi angeloszokról, emberi küldöklettekről van szó, akik ezt az üzenetet közvetítették, meghirdették a világnak, megint ugyanarról van szó. Tehát a második angyal üzenete csak akkor kerülhet az emberek elé, felszólító üzenetként is, amikor a Szent Lélek Isten minden kétséget kizáróan leszállt az ő népére. Hát igen, előtte nagyon nehéz helyzetbe kerül Isten népe. Erről most sajnos ebben a szakaszban nem tudunk beszélni. Egy nagyon komoly helyzetbe kerül Isten népe. Megrostáltatik Isten népe. Aki megmarad, megkapja ezt a ugye késői esőt, így is szoktuk mondani, nem? A fényes angyal nem egyéb, mint a késői esőnek a kitöltetése, a késői esőnek az üzenetes kitöltetése, és a Szentléleknek ez a rendkívüli ereje, hatalma, ami majd az egész földet be fogja ragyogni. És figyeljétek meg, hogy nagyon fontos, hát fontos az első angyal üzenete? Hát hogyne? A teremtésről van szó benne, a negyedik parancsolatról van szó benne, az ítélet órájáról van szó benne. Miért éppen a második angyal dicsőíti meg, így második angyali üzenetet dicsőíti meg így az Úr? Biztos, hogy ismeritek ezeket az idézeteket Ellen White-tól, hogy Isten népének a többsége még a különböző egyházakban él. Aztán ír ilyet, hogy a különböző egyházakban a legtöbben, akik elválasztottak, akik hitűen él, a római katolikus egyházban él. Ezek szervezetileg nem tartoznak az Úr népéhez, de tele van egyénekkel. Mind a protestáns, de legfőképpen a római katolikus közösségek tele vannak nagyon buzgó és odaadó lelkületű emberekkel, nagyon komoly emberekkel. Biztos említettem nektek itt, de ne haragudjatok, hogy az ember öregszik, úgy többször említ dolgokat. Gyerekei mondják, hogy agy, ezt már sokszor elmondtad. Hát lehet, hogy ti is ezt gondoljátok magatokba, de akkor, amikor ugye Tatabányán voltam lelkész nagyon hosszú időn keresztül, megszakításokkal ugyan, de talán 16 évet egyfolytában, egy idő után a város vezetése nem kért fel egyetlen egyházat se, csak a hetednapi adventista gyülekezetet. Tudjátok, hányan voltunk? Voltunk 21-en, és abból járt mondjuk 17-18, de azért csináltak egy jó énekkart, ugye Edéből jött testvérek néhányan, jó hangúak, ismerik a kottát, csináltak egy kis énekart. És vállalkoztunk rá. Ugye, testvérnünk, aki Adra képviselő, egy nagyon buzgó, és nagyon jó kapcsolatot épített ki a városvezetéssel, egyébként az Adrán keresztül lett a legjobb kapcsolatokat kiépíteni a városok vezetésével, vagy a falvak vezetésével. És amikor ez a jó kapcsolat kiépült, akkor testvérünk felajánlotta, hogy akkor miért nem csinálunk a városnak egy karácsony ünnepét, amikor adjuk is a csomagokat, vagy egy húsvéti ünnepét, vagy egy anyáknapi ünnepét. Na, attól kezdve be voltunk fogva, mert ha a város valamit rendezni akart, akkor hívták a mi kórusunkat, és azt tudjátok, hogy mivel járt, beszélt vagy a polgármester, vagy az alpolgármester valamelyik, és rögtön ugye, jött a gyülekezet, akkor a gyülekezetnek a lelkésze mindig kapott legalább 5-10 percet a szólásra. Csodálatos lehetőség volt, mert különben meg nem mozdult volna a város. Attól fogva, hogy a szegénységbe ütött, egy nagyon rövid időn keresztül, mit mondjak nektek, egy fél év, egy év volt, amikor fogékonyabbak voltak utána, egyre kevésbé voltak fogékonyabbak. És összebarátkoztam például az alpolgármesterrel, az egyikkel. Két kislányuk volt. Nagyobbak már most. Már olyan, ahogy én satszoman 15-16 a nagyobbik, és tehát 13 a kisebb. De amikor én megismertem őket, akkor 3,5 volt a kisebbik, és olyan 7-8 éves volt a nagyobbik. Komolyan mondom, testvéreim, amikor megjelentek ezen az ünnepélyen, otthon sütögettek mézes süteményeket. Az édesanyjuk elment, sajnos ő meghalt egy 2 évvel ezelőtt. De otthon sütölgettek. És amikor vitték az Adra csomagokat, ez a két kislány kis kosarakba vitte utánuk, és mindenkit kínáltak belőle. De én az öltözetük miatt szeretnék egy szót ejteni. A mi gyerekeink jöttek, ez elég hétköznapiasan, nyár derekára kislányok, miniben, meg stb. Ők nem engedték a kislányaikat mini ruhába. Szép, régi, romantikus, magyaros ruhába, tehát nem feltétlenül népi, hanem inkább csak magyaros ruhákba járatták őket, de szép, lábszár középig érőbe. Nem akarlak benneteket presszionálni, nem fontos egy ilyen nyári kánikulában a kislányra lábszár középig érő ruhát adni. De a felfogásukról sokat megértünk, ugye? Ebből is. Amikor beszélgetünk, azt mondta, hogy nálunk nincs tévé, ahol gyereket nevelsz. Mondta, nem lehet tévé. Nem. Római katolikusok. Nem vitték be a házukba a tévét, azt nem lehet. Erkölcsös gyerekeket szeretnénk nevelni. Ez egyik. A másik. Ja, hát a gyerekek nem mennek el áldás nélkül. Inkább fölkelünk fél órával előbb, de mindig olvasunk igét, mindig elmondják, hát ugye maguk mondják, mi atyánk volt, üdvözlégyet elmondták, de az alatt, az idő alatt el lehet mondani pár őszinte szívből jövő szót is. Keresztet vetettek a gyerekekre, és csak úgy engedték el őket áldással az iskolába. Ja, hogy kapnának védelmet a gyerekeik? És ugye átfutott rajtam, hogy igen, amíg csak általános iskolások voltak, addig milyen jó volt, mert addig mi is csináltuk is. Amint mihet középiskolások lettek a gyerekek, futottak szét, mint a bogarak, az egyik az ötös busszal ment, a másik a félötös busszal ment, a harmadik meg rohant, mert neked is menni kell, mert nekem is menni kell. Hogy milyen óriási hiány ez a mi családjainkban. Milyen óriási hiány. És látjátok, igaz, katolikus bokor közösségbe jártak. Igét olvasni, igét tanulmányozni. De azért nagyon jóban voltak a plébános úrral is, akire mindig mondta, hogy hát Laci bácsi, hát tudod, a Laci bácsival nem sokra lehet menni. Pedig a Laci bácsival is ültem egy bizottságba a városnál, ezeket a, hát a nagyon elrugaszkodó drogos, meg egyéb fiatalokat mentők is valamit akartak létrehozni. De ugyanaz volt a véleményem, mint a plébános Laci bácsinak, 80 éves öreg úrnak. Azt mondta, hogy 80 voltunk testvérek, nem ott kell kezdeni most, hogy már a gyereket, aki már egyszerűen nem lát más életét. Családokat látogatni, város részéről, egyházak részéről, a családokat kell erősíteni. Teljesen egyetértettem vele. Na de Laci bácsi nagyon merev volt, én azért nem voltam szavahihető ember, egy szektárs, nem lehet szavahihető, de nem is nagyon szeretett támogatni a városvezetése. Nagyon érdekes volt, hogy ő azért eljárt a maga plébániába, de azért a lelki táplálékot ott az ő kis bokor közösségükbe szerezték. Ha néha van időtök Pax TV-t nézni, akkor időnként van az, hogy a kelenföldi római katolikus plébániának van egy műsora, egy órás műsora, lemegy a mise, a vasárnapi mise, de ami utána jön, az az érdekes. Egy asztal körbeülnek, néha sokan, néha kevesen, néha ketten-hárman, de a múltkor, amit figyeltem, Józsué könyvét olvasták. Versről versre, és így olvassák végig az egész Szentírást. A tévé előtt is. Nehogy azt gondoljuk, és azért szoktam nagyon óckodni attól, hogy vigyázzunk arra, hogy mikor katolikusozunk, akkor ne azonosítsuk a katolikus gyülekezeteket a pápaság intézményével. Ez egy egészen más dolog. És most jön ennek a fejezetnek a ránk vonatkozó elég negatív része. Mert megítéltetik Babilon, ugye fussatok ki belőle, én népen, ne legyetek részesek a csapásaiban. De a nagy kérdés, testvér, hogy te és én tényleg nem élünk-e Babilonban? Hát, jó lenne az ítéletet végigolvasni, de az nem fér bele egy Isten tisztelet keretébe, hanem nézzük csak a 11. verstől. Olvassuk a 11. verstől a 13-ig. A föld kereskedői siratják és gyászolják őt, ugye, mert leomlott Babilon, megszűnik az államnak és a pápaságnak ez a szoros kapcsolata, szétbomlik, összeomlik a gazdaság, egyértelmű képet fest a végidőkről az igeit, a társadalom kérdéséről, szétesik minden. És a kereskedők miért siratják, és miért gyászolnak? Mert áruikat már senki sem vásárolja. Aranyat, ezüstöt, drágakövet, gyöngyöt, gyolcsot és bíbort, sejmet és karlátárukat, mindenféle tujafát és mindenféle elefántcsont edényt, és nemes fából, részből, vasból és márványkőből készült mindenféle edényt, fahéjat, balzsamot, illatszereket és gabonát, barmokat és juhokat, lovakat és kocsikat, rabszolgákat és emberek lelkeit. És ugye mondja még itt, hogy amit kihagytam, ugye bocsánat, balzsamot, illatszereket, mirhát, tömjét, bort, olajat, filomlisztet, itt filomlisztet, hát filomlisztre, vagy fehérlisztre javítja a zsemjelisztet, de hát amiből régen a zsemlét készítették, tehát a legfinomabb lisztet, és a gabonát, barmokat, juhokat, lovakat, itt a kocsikhoz hozzátenném az autókat, 2000 évvel ezelőtt még nem írhatta János az autókat, és rabszolgákat és emberek lelkeit. Most testvérem, kicsit legyünk nagy őszinték magunkhoz. Legyünk őszinték magunkhoz. Ezek a dolgok, amelyeket felsorol a Szentírás, ezek mennyire érintik az Isten népét? Nem ragad el bennünket sokszor a bíbor, meg a kelmék, meg a gyöngy, meg az arany, meg a csillagás, meg az autók. Emlékszem rá, 70-es években, ha leültünk, mondjuk az Alföldön egy gyülekezetben, akkor az biztos, hogy a szünetben egy döntő beszédtéma volt a fólia. Beszereztél-e, nem szereztél-e, sikerült-e, nem sikerült, ez volt a döntő. Ma, ha leülsz, majdnem ugyanott, akkor a kocsi, az autó. Aztán, ami nagyon érdekes itt, hogy a fahéj, balzsam, illatszer, tömjén, bort, finom liszt. Tényleg mentesek vagyunk? Tényleg mentesek vagyunk a Babilon dolgaiban? Mert azt mondja el itt az ige, hogy ez egy lelkületi kérdés, nem határok közé, tehát nem egy határok közé szorított ország vagy város, Babilon, az utolsó időben az egy lelki és határtalan, és az embereken át és átjáró és átvonuló lelkületi kérdés a Babilon kérdés. Tényleg mentesek vagyunk ettől? Tényleg mentesek vagyunk attól, hogy ami megragadható a Földön, ami belekapaszkodunk, és amit el akarunk érni a Földön, az teljesen hideg hagyna bennünket. Ma egy hete egy kis faluban prédikáltam Erdélyben. Háromféle vallás van, római katolikus vallás, magyar falu, református és adventista. A templomba járók között az adventisták a legbuzgóbbak. De ott is a beszédtéma, hogy most Svájcba megyek, mert Svájcban van olyan munka, tudjátok, hogy előbbre jött a szület, és borzasztó sokat adnak a svájci gazdák a hozzáértő szüretelőknek. Másfél hét alatt megkeresnek egy évre valót. Akkor gyorsan megyünk ki. Mert itthon azért küzdelem. Elfáradnak a Hargitától, elfáradnak Svájcba. És onnan hullafáradtan hazafáradnak a Hargitához. És azért, hogy nekik is emelt szintű házuk legyen, meg szinteltolások, meg vadi új, meg mindenből vadi új legyen. Közben pedig a buzgó nép, mondom, buzgóságban lekörözték a katolikusokat, meg az összes protestánst. Ők járnak a legbuzgóbban a gyülekezetben, gyönyörűen énekelnek, gyönyörű énekaruk van, fantasztikus hangú férfiak, főleg férfiak, nők is, de férfiaknak van gyönyörű hangjuk, minden, de valahol ott megfér együtt, észreveszitek, hogy megfér bennünk együtt ennek a szeretete. Babilon most nem úgy akar győzni, hogy rabszolgává tesz, vagy ahogy Dánielt és hát a héber ifjokat, ugye ők mind királyi családból oldalágiak voltak, de őket kasztrálták, hogy eunukok legyenek. Nem így akar Babilon előre jutni. Nem úgy, hogy földi grombol egy várost. Nem úgy, hogy rabszolgaságra visz, rabszírra fűz embereket. Nem úgy, hogy kiírt falvakat. Babilon ma be akar jönni a szívedbe. Be akar jönni a lelkületedbe. A gondolkodásmódodba. Területet foglal. Annyit töprengek rajta, mert a 20. századnál véresebb század a föld történelmének nem volt. Hogy miért mondja Isten igéje azt, hogy olyan nyomorúság lesz, amilyen még nem volt. Azért ennek van valami mély tartalma. Azt is szoktuk mondani, hogy olyan betegség érte engem, amilyen még nem volt, hogy ez most már végzetes. Ugye ez a fájdalomban, egyébben, mindenben, végkimenetelében ez egy végzetes. De olyan még, ilyen még nem volt. Erre is szoktuk mondani. De előtte is ért betegség, meg azelőtt is ért betegség. Tehát ez egy betegségnek a válfaja. De miért mondja a Biblia azt, hogy amilyen még nem volt? Nem volt rá még példa, magyarul. Olyan nyomorúság, amilyen még nem volt példa. És bizonyára, hogy benne van a kettősség is, mert az ember, ha a Szentlélek visszavonul a Földről, elveszíti nem csak az isteni vonásait, hanem lassan az emberi vonásait is el fogja veszíteni. De hát ha elveszíti az emberi vonásait, akkor önmagán kívül, meg legfeljebb, aki hozzá tartozik, azon kívül nem ismer el senkit, hogy létjogosultsága lenne kényelemhez, gazdagsághoz, jóléthez, vagy bármihez. Tehát hát nyilvánvaló, hogy mint a vízözön előtt, ugye írja Ellen White, hogy nem becsülték már egymás életét, mert ha el akartak venni a másiktól valamit, egyszerűen nagyon csaptas kéz, az enyém lett. Tehát lassan közeledünk e felé, ha visszavonul a Szentlélek, ugyanilyen állapotok uralkodnak a Földön. De bár ilyen volt, milyen az, amilyen még nem volt? És én ebből a fejezetből nagyon sokat megértettem, hogy olyan csábító, olyan rendkívül vonzó, amit ma a mai világ elénk tár, olyan rendkívül vonzó, hogy mivel ugye az ember mindig csak magát helyezi az első helyre, és ez egy csodálatos dolog, hogy ezt le tudtuk győzni, hogyha volt erőnk, és a másik fontosabb, mint mi vagyunk. De ameddig él bennünk az én, ez mindig vonzani fog bennünket. A drágakövek, a bíbor, a kelmék, a gyöngyök, az aranyak, az ezüstök, a kocsik, a fahéj, a balzsam, a nagyon finom falatok, ugye, a finom liszt, és a gabona, a barmok, juhok, rabszolgákat, és itt mond egy nagyon érdekeset, mert ez a rabszolga kérdés. Ez úgy, én mikor olvastam, gyerekkoromban volt még, és hát ugye tanultuk, hogy a rabszolgákat felszabadították Amerikába is, és ugye már nincsen rabszolgaság, elterülték a földön, és mindig csak néztem nagymamámat meg apukámat, akik beszéltek arról, hogy lesz majd ez, hogy beszél a Biblia rabszolgaságról. Ma már tudjuk, hogy van bizony rabszolgaság. Hogy világhálózat van több ázsiai, amerikai és európai székhelyel, működik egy hálózat, amelyik kifejezetten fiatal lányokat és fiúkat vesz meg, vásárol meg. Most már oda mentek a, hogy mondjam, arcátlanságban, sokkal súlyosabb, csúnyább szóval kéne kifejezni, addig mentek az arcátlansággal, hogy már kereskedők vannak Ázsiában, Dél-Ázsiában, akik a kicsit testesebb, súlyosabb csecsemőkkel kereskednek, akiket már eladnak, szexrabszolgálnak. Már akkor megveszik őket, csecsemőkorban megveszik őket. Egyszerűen hátborzongató és iszonyú, ami a földünkön megy. Nem lehet csukott szemmel járni. Azon kívül, amikor éhbérjel dolgoztatnak embereket, és az például Ázsiában mindennapos, amikor csak éppen annyi bért adnak, hogy a kis rizsre valót, meg egy kevés kis halat, vagy valami ilyesmit meg tud venni, vagy zöldségfélén, ez rabszolgamunka, ez rabszolgaság. Igenis van rabszolgaság. Sőt, az egész földet behajózó rabszolgaság van, és most ez a hirtelen felfutása az új gazdagoknak megint meg fogja teremteni azt a vákumot, ami sokakat nagyon mély szegénységbe dönt, és nem tud más tenni, mint hogy akármilyen, de valahogy életét, vagy gyereke életét, vagy a házastársa életét valahogy fenntartsa, nem tud más tenni, mint eladni önmagát szinte rabszolgának. Lehet, hogy nem így fogják nevezni, de ma is még él ez a szó. Rabszolgákat. A másik, ami megrendítő testvére, az emberek lelkeit. Ugye, talán idősebbek emlékeztek rá, mindig úgy tanultuk Jelenések könyvében, hogy ez a római egyház, ugye, mert a mára búcsú cédulák emberek lelkeivel kereskedtek, és hogyha megveszed, akkor nem fog annyit szenvedni, nem fog annyit égni a pokolba, nem fog olyan hosszú ideig szenvedni, és hogy ők igazából, akik rátelepednek a lélekre, mert hogy fenyegetőznek, hogyha te nem leszel az anyaszentelt ház tagja, akkor nem is leszel az üdvösség részese. És azért én azóta sok mindent láttam. És látom, hogy nem pusztán ebben merül ki, testvéreim. Mert én részese voltam annak, hogy X testvér, amikor arról volt szó, hogy én testvérnek tartom-e a másik oldalhoz tartozó testvéreket, és visszakérdeztem, hogy miért ti nem, akkor a következőt mondta. Szeretünk, de attól félünk, hogy az üdvösségeddel játszol. Abban a pillanatban megértettem, hogy Babilon nem csak arról szól, hogy tantételeket hangoztatunk, hát ilyen dogmatikai, vagy dogmatikus gyülekezetbe jövünk össze, ahol kockára lefektették a dolgokat, és hogyha nem igazodsz, akkor kilogsz a sorból, akkor kapod a ridegséget, a visszahúzódást. Ha hanem így is lehet az emberek lelkeivel kereskedni. Hogy fogságban tartani emberi lényeket, emberi lények lelkeit, azzal, hogyha nem azonosulsz a gondolkodásmóddal, a te adott vezetők gondolkodásmódjával, akkor már az üdvösségeddel játszol. Egy bíró létezik. Az örökkévaló atya, de ő se fog ítélni, hanem kinek adta egészen az ítéletet? A fiúnak adta. Hogy jön ahhoz ember? És esetre, amikor hétköznapjaink van, ruha miatt, vagy valamilyen félre sikerült kifejezés miatt, mert ez nagyon gyakran előfordul, még a szószéken szolgálókkal is gyakran előfordul, hogy nem is igazából találta meg hirtelen azt a pontosan odaillő kifejezést. Egy-egy félre sikerült kifejezés miatt órákat tudnak testvére beszélni róla, hogy ezt mondta, és akkor hát itt már nagyon vigyázni kell, mert itt már biztos, hogy valami hitehagyás van, és itt már nagyon-nagyon óvatosnak kell lenni azzal, hogy barátkozunk vagy nem barátkozunk vele. Nagyon hamar rájöttem egy, most már boldogan és büszkén mondhatom, hogy mintegy 3 évtizedre rájöttem arra, hogy nem az kell, hogy te a száddal mit képviselsz. Nem az kell az Úrnak. Az Úrnak az kell, hogy te benned kilakik, és te, amikor ott vagy, akkor lehet félre sikerült megjegyzés, akkor lehet, hogy egy rossz dolgot láttál a másiknak az életében, de ha te önmagadban hordozod a mennyet, és azt úgy mutatod be, ahogy a valóságban neked az a legnagyobb boldogság, akkor egyszerűen ellenállhatatlanná válsz. Mert a másik is olyan boldog akar lenni. És akkor nem játszol az emberek lelkeivel. Óriási dolog ez. Amikor rabságban tartanak embereket, vagy túl dogmatizálni bizonyos tantételeket, amelyekre még a Biblia is azt mondja, hogy titok. Felette nagy titok ez. Testvérem, se egyik oldalon, se a másik oldalon nem szabad túlzottan dogmatizálni Jézus Krisztus leszállását a földre, ahogy mondják a testi lételét. Ez megint játék az emberek lelkeivel. Én nagyon sirattam egy testvérünket, akit most értettem meg. 31 év után értettem meg. Én csak azért sirattam, hogy miért kell ezt az embert utálni, és kiutálni magunk közül. Ki tudjátok számítani? 22 éve kerül, vagy 21 és fél éve kerültem az Unióhoz, akkor 31 évvel ezelőtt még nem itt voltam. Miért kell kiutálni, mert ő mást látott meg a Krisztus testi lételében? Én csak sirattam. Aztán megértettem. Alkatilag mást ragadnak meg egyes testvérek. Egyes testvérek alkatilag jobban megértik, és jobban megragadják azt, hogy én ki vagyok, egy féreg vagyok. Hát hogyan is lehetne, hogy én magamat Jézus Krisztusomhoz, az én drága megváltómhoz, aki Szentlélektől született, és szent volt az első pillanattól fogva, hogy hasonlíthatom én őhoz? Ugyanakkor pedig a beszélgetések folyamán kiderül, hogy elismerik, hogy igen, önként letett mindent. És csak azon az úton nyerte meg a tökéletes áldozat bemutatását, vagy meghozatalát, amelyik úton én is haladhatok előre. A másik testvér meg alkatilag azt tudja megragadni, hogy Isten fia hozzám hasonló volt. És ez a csodálatos benne, hogy akkor én is lehetek hozzá hasonló. És miért kell ebből egymás gyilkosságát, a másik léleknek a megölését kigondolni és fölépíteni? Miért? Miért? Az első sok-sok ezer ember életét követelő véres, rettenetesen kegyetlen háború a keresztények között, tudjátok, hogy milyen nagyon korán kezdődött? Második, harmadik századnál az ariánusok és a római gondolkodású keresztények között. Mert az észak-afrikaiak, az alexandriai püspökséghez tartozóak, ők azt vallották, hogy Jézus emberként született, és csak megistenült, ugye, ez nem helyes, de a másik oldal pedig azt vallott, hogy Isten fia volt, és emberé lett. Sokkal nagyobb, hogy mondjam, ütő ereje lett volna a kereszténységnek, hogyha inkább a belőle származó, a belőlük származó meggyőző erő segítette volna azokat, akik nem látták jól. És egyébként ez a középkor folyam, egészen Jézus még el nem jön, addig ez probléma lesz és téma lesz. Homoousion, vagy homoousion. Isten fiú, tehát Isten fia, vagy az ember fia, aki Isten fia is. Ez megint egy játék emberek lelkeivel. Én most már azóta elhatároztam, hogy haladok tovább, nem vagyok hajlandó ebben a vitában részt venni, mert itt nem az a döntő, amikor ez teljesen világos lesz. Ez pont akkor lesz teljesen világos, hogy Julia Smithnek volt igaza, hogy a 144 ezer az valóságos szám, vagy Ellen White-nak, hogy az jelképes szám. Ellen White azért nem vitatkozott soha Smith testvérrel. Soha. Megjelentette a könyvét Smith testvér. Ellen White átolvasta, megdicsérte, hogy nagyon sok adatot tartalmaz. Nem kötött bele. Miért nem? Mert mire ez világossá válik, mire ez teljesen kitisztul, akkor egy kérdés van csak. A jellemed miatt ott leszel a 144 ezerbe, vagy nagy sokaságban, vagy akármibe, vagy a jellemed miatt kimaradtál belőle. Teljesen közömbös. Itt mi a lényeg? Hogy a Babilon jelleme, a Babilon lelkülete soha ne hasonl rád. Ez az emberek lelkei fölött való diszponálás, ez pedig az uralomnak a lelkülete. Annak a lelkületet egyedül nekem van igazam. Egyedül én vagyok a legértelmesebb, a legokosabb, a legkiválóbb. Nem veszük észre? Miközben beszélünk Babilon ellen, prédikálunk Babilon ellen, közben pedig ő szépen, ugye az ellenfelünk a Babilon lelkületét beviszi a mi belső világunkba. És ezért van az, hogy Jézus Krisztus a főpapi imájában azért könyörgött. Nem azért könyörgök, hogy vett ki őket a világból. Nem tudunk kifutni. Itt nincsen ilyen Babilon határ, mert ide nem megyünk be, mert itt baj van. Határtalan. Minden helyen, minden faluban, minden családban, mindenhol ott van, jelen van Babilon. A nagy kérdés, a te lelkedben ott van-e? És ott leszel azok között, akik hitelesen fogják kiáltani. Isten népe, fusson ki belőle. De ahhoz ragyogóan kell képviselni. Úgy, mint István, úgy, mint Fülöp, és a többi diakonus, és az apostolok, amikor leszállt a Szentlélek rájuk, és a lángnyelv körbevette őket. Ti vagytok a világ világossága. De a világ világossága tapadhat a gyöngyökhöz, a kelmékhez, az aranyhoz, az ezüsthöz, az mit tudom én mikhez, a múló tárgyakhoz. Ki van zárva? Vagy Jeruzsálem lelkületét és Krisztus lelkületét képviseljük, vagy Babilon lelkületét. Adja Isten, hogy nagyon éles legyen a határvonal, de ugyanakkor nagyon erős legyen az a meggyőző és vonzó élet, akik olyan sugarakat tudnak magukból kibocsátani, hogy a Szentlélek Isten lakik a szívükben, illetve Jézus lakik a szívükben, a Szentlélek Isten által. Mert azt mondta Jézus, ő nem magától szól, hanem én tőlem szól, és nálatok lakik, és bennetek marad, adja Isten.